Urunk és Istenünk, királyunk, téged dicsőítünk ezen a ma reggelen, mert tiéd minden dicsőség, dicséret, tisztelet és hálaadás. És ahogy te eléd jövünk, hogy téged dicsérjünk, hogy a te igédet hallgassuk, hogy te neked engedelmeskedjünk, hogy te szent lelkedet hívjuk és tőled kapjunk. Urunk, tudatosan magunk mögött hagyjuk most azt, ami a ma reggelnek a fáradtsága, azt, ami az értelmünknek, a szívünknek a szétszórtsága, azt, ami a ma reggelben bármi kellemetlenség. Úr Jézus Krisztus, téged hívunk segítségül, hogy minden ilyen bennünket te tőled elfordító, a figyelmünket megosztó erőt, legyen az a mi testünk, fáradtságunk, legyen az a mi szívünknek, lelkünknek zaklatottsága, vagy legyen az ördögnek a támadása. Mindezeket, Úr Jézus Krisztus, a te nevedben elvetjük magunktól, hogy ma teljesen a tiéd legyünk, hogy teljes lényünkkel, értelmünkkel, szívünkkel, akaratunkkal rád figyeljünk, hogy téged akarjunk magunkba fogadni, amit te akarsz cselekedni bennünk, annak nyissunk utat. Így kérünk, jöjj Szentlélek, Úristen, jöjj a te igéddel, jöjj a te igazságoddal, jöjj és győzd meg bennünket. Munkálkodj, hozzá szabadulást, hozzá gyógyulást, attól lelepleződjenek az értelmünknek az elhomályosult, megvakult részei, attól, hogy megoldódjon a mi kemény élet szívünk, és minden részünkkel megnyíljunk te előtted, hogy teljesen azt tudjuk mondani, itt vagyok, Uram, és legyen meg bennem a te akaratod. Jöjj, Szentlélek Úristen, kérünk. Amen. A mai előadásnak az a címe, hogy keresztségünk és gyógyulásunk, és rövidebben fogok szólni, hogy utána több időt tudjunk imádságban, vezetett imádságban tölteni. Az az imádságunk, az a szívem vágya, látása erről a mai napról már hetek óta, hogy ez egy forduló pont, ha Isten megadja nekünk, amikor tudatosan halálba adjuk, aminek meg kell halni. Az az imádságunk, imádságom erről a mai napról már hetek óta, hogy ez egy forduló pont számunkra a héten, amikor tudatosan halálba adjuk, aminek meg kell halnia, hogy átéljük újra a keresztség nagy titkát, hogy feltámadjunk Jézussal arra az életre, ami tőle jön hozzánk. Egy idézettel fogom kezdeni, amit úgyse fogtok megérteni, mert tömény és nehéz, így első, úgyhogy legalább kétszer elmondom, nem azért, mert ti vagytok a buták, félreértés ne essék, de ne jegyetek meg tőle, hanem próbáljátok, utána fogok erről még beszélni. Az imádságban történő lelki és érzelmi gyógyulás az emberi szív csodás természet feletti újra értelmezésében történik, amely során helyreáll szívünkben a valóság bibliai inkarnációs képe. Az imádságban történő lelki és érzelmi gyógyulás az emberi szív csodálatos, azaz természet feletti újra értelmezésében történik. Valami megváltozik, amely során helyreáll szívünkben a valóság bibliai inkarnációs képe. Az a kép a valóságról, amit a Bibliában Isten kijelent, amit Istennek Krisztusban hozzánk eljövő jelenléte, Krisztus jelenléte, az inkarnációs jelenlét határoz meg. A szívünk, a lelkünk nyelve alapvetően képi. Képekben gondolkodik, nem absztrakcióban, nem koncepciókban, nem elvont fogalmakban. Képekben, szimbólumokban gondolkodik az ember szíve, lelke. Ezek a képek, amennyiben nem bibliaiak abban az értelemben, hogy ahogy Isten kijelentette a világot, és a világról a Teremtő elmondta, amit ő gondolt. Tehát ilyen értelemben, ha nem bibliaiak, és nem Isten bennünk lévő Krisztus általi jelenlétéből fakadnak, akkor a gyógyulás épp az, hogy helyt adunk ennek. Mert akkor olyan képekben gondolkodik a szívünk, magunkról, Istenről, a világról, amely képek tévesek, torzak, hamisak. Ez sok mindenre igaz, erről fogok beszélni. Az újraértelmezése a szívünknek, tehát, hogy ne torz módon gondolkodjunk, ne torz, hamis, téves képekkel, képzetekkel gondolkodjunk magunkról, Istenről, a környezetünkről és a világunkról. Ez az újraértelmezés, valójában ő így fogalmaz a LMP, újra szimbolizálás, ez a Szentléleknek a gyógyító munkája. Persze ennek nagyon sok kis területe van az életünkben például, és erről majd holnap beszélek, hogy ha valakiben nem tudott kialakulni, mert nem volt olyan családja, hogy ki a férfi, ki a nő, és ő mint akár férfi, akár nő, egy egészséges férfi-női kapcsolatból megszületve és egy családba felnőve, egészséges belső képekkel rendelkezik arról, hogy mit jelent férfinek lenni, nőnek lenni, apának lenni, anyának lenni. Ha ez teljesen összezavarodott, akkor ugyanez a zavar, ez a torz, rossz képek vezetik őt tovább a saját életében. A gyógyulás az, amikor Isten újraírja, újraértelmezi a szívünket az ő kijelentésének a fényében, amit az ő Isten igéje, amit a Bibliában kijelentett nekünk arról a rendről, ahogy ő megteremtette a világot. A kérdés tehát ma, amivel foglalkozunk, hogy milyen kép határoz meg? Milyen kép íródott belém? És azt várjuk majd az imádságban, hogy a Szentlélek erejében, ahogy együtt vagyunk és imádkozunk, egy új kép, gondolat adatik nekünk magunkről. A keresztény egyházban van két olyan meghatározó szimbólum, sőt cselekedet, amit Jézus ránk hagyott, amelyek épp azért vannak, hogy a legalapvetőbb irányba beállítsanak bennünket ebben a kérdésben. Ez a keresztség és az úrvacsora. Ugyanilyen szimbólum, persze mindent mondtam, az egész a Biblia maga, amin keresztül Isten formál. De a keresztség és az úrvacsora is ide tartozik, amelyek a legalapvetőbb módon megragadják, nem csak ige hirdetésben, szóban, hanem megélt, látható, képi, de megélt, átélt módon is a lényegét, hogy milyen az a szív, az a benső, amelyet Isten Krisztusban eljött inkarnációs jelenléte, a bibliai igazság határoz meg formálát. Még egyszer, azt várjuk Isten lelkétől, hogy ahol ez torz bennünk, írja újra. Ma tehát a keresztségünk és a gyógyulásunk összefüggéséről lesz szó ezek fényében. A keresztség, két dologról beszélek, két nagy pontról, az egyik a keresztség, mint krisztusi identitásunk alapja, a második pedig majd, amit így nevezünk, hogy a keresztség munkája. Kicsit idézőjelben a munkát. A keresztség, mint krisztusi identitásunk alapja olyan téma, ami már elég régóta foglalkoztat. Régen érzem, tudom, hogy micsoda erő van ebben a nagy bibliai igazságban és a keresztség sákramentumában. És azt is látom, hogy mennyire kevéssé tudunk mi ehhez kapcsolódni református keresztények a mai világban. Hogy mennyire kevéssé aktualizáljuk mindazt a gazdagságot, amit Jézus felkínált, amin keresztül Jézus, mint csatornán keresztül az ő kegyelmét adni akarja nekünk. Nem véletlen, hogy két ennyire fontos dolog volt, ami sákramentum lett. A keresztség és az úrvacsora. Valamiért ez nem megy, és valamiért azt mindig érzékelem azt, hogy nem lesz elsődleges identitás formáló szimbólummá és valóságá számunkra az, ami a keresztségben van, amit Pál a Galata 2.20-ban érdemes felírni. Így fogalmaz meg, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ez a nagy igazság,
Ez nem jön el belénk úgy, hogy halljuk és megértjük.
Ha valaki még mindig csak érteni akar, és ha itt néhány nap után még mindig csak azt érzi, hogy nekem racionális kérdéseim vannak, és ezt nem értem, hogy ez hogyan kapcsolódik ehhez, és ha majd azt hiszi, hogy majd ha ezt megértem, és majd tovább megyünk, és még ezt is majd akkor megértem, mert úgyis ott lesz a következő nem értés. Felejtsétek el az imádságban történő gyógyulás valósága nem a megértésen keresztül jut el pusztán hozzánk. A Szentlélek nyelve, a szív nyelve, a kép nyelve. A valóságot sokkal inkább érzékeljük ilyenkor más módon is. Szükségünk van az értelemre, szükségünk van a lélek nyelvére, a szív nyelvére, de nem lehet csak az egyik oldalból. És ha valaki még mindig ezen az egy oldalon tart és görcsöl, azért imádkozom, hogy hogyan tudok teret adni a lélek más munkájának, hogy a valóság és az igazság máshogy érkezik el hozzám és száll le belém. Értitek? Amikor dicsőítésben Isten előtt vagyunk, és azt érezzük, hogy a érintés gyógyul, az nem egy racionális cselekedet. Az nem egy, nem úgy értem, hogy nem racionális, hogy extázis lenne, semmiről szó nincs. De akkor egy egészen más dimenzióban, nyelven és módon munkálkodik bennünk Isten. Nem az értelmünkön keresztül. Aki mindig itt akarja, küzdj, meg kell nyílni egy másik szinten, ez a gyógyulás része. Tehát a keresztségről beszélek, mint identitásról, hogy mennyire nem aktualizáljuk. Egy-egy ige hirdetésben próbálok kitérni rá, és akkor az fontos, de utána megint elvész. A kurzióban is ezt látom, hogy a keresztség hihetetlen döntő, a keresztségről, meg a sákramentumokról van egy előadás, és tudom, hogy hihetetlenül forduló pont az egész kurzió menetében, de vajon meddig marad meg? Hogyan, mennyire formál bennünket az ige tanítása? És azt gondolom, hogy részben azért nem formál, mert nem éljük át egészen mélyen, hanem csak agyalunk róla. Jó. A keresztség és az úrvacsora, de ugye a keresztségen van ma hangsúly, nem pusztán szimbólumok és jelképek, hanem mint ilyenek isteni valóságot hordoznak. Okay? Nem csak szimbólum és jelkép, hanem isteni valóságot, Krisztus jelenlétét hordozzák a Szentlélek által. A Szentlélek és a szívünkben születő hit által a sákramentumokban magát, Jézus Krisztust, a megváltót, a szabadítót, a gyógyítót, a bennünket megszentelőt kapjuk. Mind a kettőben ugyanazt a Krisztust, a keresztségben egyszer és mindenkorra pecsételődünk el, hogy az úrvacsorában újra és újra megerősödjön ez az egyszeri elpecsételődés. Az úrvacsora nem más, mint a keresztségben elfogadottak kiterjesztése, illetve a keresztségben megígértek végrehajtása. Erről beszélek hamarosan. A keresztség tehát túlbecsülhetetlen a krisztusi identitásunk megértésében, megélésében, a benne való megerősödésben. Amit így is fogalmazhatnék, hogy a keresztségben kapjuk, a keresztség kell, hogy adja azt a belső képet, a szívünk belső képét, hogy kik vagyunk mi, akik Krisztussal együtt meghaltunk, akik vele együtt feltámadtunk, és az ő jelenléte és új élete bennünk a legvalóságosabb valóság, és akik arra hivattunk, hogy ebből a központból éljünk. Ha az előző napokat nézitek, beszéltünk a gyógyító jelenlétről, hogy Isten hogyan van jelen, az inkarnációs jelenlét, és hogy miért gyógyító az ő jelenléte. Aztán beszéltünk a görbülténről, ami tulajdonképpen ugyanaz, amiről ma beszélünk, egy kicsit más módon, mert a görbültérből megtérni, kijönni, felegyenesedni, ez ugyanaz, mint a keresztségben a dolgokat halálba adni, és egy újat elkezdeni. De mégis, mivel kicsit mélyebbre akarok menni azzal, hogy mit jelent, hogy Isten a keresztség valóságában újra értelmezi, újra írja a szívünk képét, ezért figyelünk most erre, hogy hogyan határoz meg ez bennünket, és ezért várjuk őt úgy, hogy ez meg is történjen. De mi történt egy kicsit azért, hogy lássuk és érezzük, hogy miért van ez a hiány az egyházban? Mi történt a keresztséggel?
Az új szövetségi, ős, illetve kora keresztény időktől fogva egy nagyon döntő és alapvető változás ment végbe a keresztség, és ehhez kötődően Isten jelenléte gyakorlásának a megélésében és az értelmezésében. A harmadik század végéig, negyedik század elejéig, vagy még a negyedik században is a keresztség teljes megtérést követelt. A teljes megtérés után jött a keresztség. És itt nem a mai értelemben az általunk általában használt megtérés fogalmat használom, ami ugye azt mondja, hogy nem hitt és már hisz, illetve behívta Jézust az életébe és megtért. És ez olyan értelemben ez egy legitim szóhasználat, hogy nem Istennel járt és most már Istennel jár. Nem az övé volt és most már az övé. Én értelemben ez megtérés. De a megtérésnek, hogyha tovább megyünk, van egy olyan tartalma is, amit úgy nevezett Szent Luther, hogy a mindennaponkénti megtérés, hogy utána az érték, nagyon-nagyon sok mindennek, ezután az első, behívtam Jézust az életembe, ővé lettem, nagyon-nagyon sok mindennek még át kell alakulnia és formálódnia az életünkben. Ezen a héten éppen ezt csináljuk, ez a megtérésünknek, a teljes Krisztushoz való odafordulásunknak a része, látjátok, érzitek, pedig már mióta keresztények vagyunk. Tehát a harmadik, negyedik században a keresztségre való készülés, úgy nevezték ezt, hogy a katekézis, tanítás, elvezetett a viselkedés, a magatartás, az értékek komoly és mély átformálódásához. Három évig tartott a felkészülés általában, aminek a végén eljött a keresztség, és ez három dolgot foglalt magába, ez a teljes megtérés. Az első, amin a legnagyobb hangsúly volt nagyon hosszú időn keresztül, a viselkedés és az életmód megváltozása. Azt mondták, hogy ez a legfontosabb, hogy a keresztény közösség egészen más, mint az a társadalom, amelyben élnek. És ezért azt mondták róla, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. Ezért ezek a keresztények úgy, hogy Krisztus bennük él, ezzel a tudattal mentek az oroszlánok közé, mentek a cirkuszba. Abszolút átformálódtak. Aztán utána megcélozták ezután nyilvánvaló a hitet, a hitismeretet. Hogy mit kell hinni. És végül a keresztség és az úrvacsora által lett teljes a megtérés az odatartozással, a bekapcsolódással Isten egyházába. Három dolog volt benne. A viselkedés, magatartás, értékek megváltozása az első. A hit, a hitismeret megtanulása mondjuk így a második. És az odatartozás, bekapcsolódás a harmadik. Ez a három együtt volt a teljes megtérés. A keresztség nagy eseményehez közeledve többször szabadító imádságon, illetve nagyon komoly úgynevezett megvizsgáláson mentek végig ezek a jelöltek, amelyek tulajdonképpen lelkigondozói dolgok is voltak. Nem úgy kellett megváltozni a felszínen az értékeknek, a viselkedésnek, hogy valahol nagyon mélyen az evangélium, amiről mi is beszélünk ezekben a napokban, nem változtatta meg őket. Ezek a gyakori imádságok, megvizsgálások, szabadító imádságok, nyilvánvalóan a keresztségre készülő jelölt életének a komoly rendezésével és gyógyulásával jártak. Mindezt máshol olvastam, de Lien Pén is írja, ezt így fogalmazza meg, az első keresztények a keresztséget ilyen igen radikális eseménynek tekintették, és böjtöléssel, kézrátétellel, olajjal való megkenéssel, bűnvallással, szabadító imádsággal készítették fel őket erre. Más szóval, most figyeljetek, mindaz, amire a személyes egészség iránti imádsággal, belső gyógyulással ma mi utalunk, megelőzte a keresztséget, és felkészítette a jelöltet a Krisztusba történő beoltatásra. Így a keresztség, ez már nem idézett, olyan valóság volt, amiben valóban mindenki újjá lett. Amikor oda jutottak, értitek, addigra mindez végigment bennük, és tényleg át teljes mértékben nem csak egy külső valóság volt, hanem egy belső valóság is ugyanakkor Krisztus jelenlétében, hogy meghaltunk Krisztussal, és feltámadtunk vele, hogy egy új élet kezdődött el. És teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez határozta meg azt, hogy milyen az ő szívük képe ez alatt az idő alatt újraíródott az, hogy hogyan gondolkodnak magukról, Istenről, a világról. Mindez azonban nagyon nagy mértékben megváltozott a következő évszázadok, vagy még több időszak alatt, hiszen ahogy a kereszténység államvallása lett, és a keresztség egyre kevésbé jelentett életveszélyt, hiszen akikről ideig beszéltünk, hogy ott a mártírium volt a dolognak a másik oldala, nagyon könnyen, úgy egyre többen akartak keresztényé lenni. És most nem arról beszélek, ez a folyamat jó vagy rossz, csak tényként mondom. Ennek valahol meg kellett történni. De egyre inkább gyengült, majd elmaradt a keresztség felkészülésében a viselkedés megváltozásának a hangsúlyozása, az ehhez kapcsolódó gyógyulás és szabadulás. És oda jutottunk el, ahol ma vagyunk, jobb pár száz év, hogy a keresztség lett a belépőpont, az odakapcsolódás, ami az utolsó volt, az lett az első. A magatartás, az értékek, az egész belső átformálódás kérdése úgy elcsúszott, és maradt a hitbeli oktatás. Mit csinálunk mi ma? Konfirmáció címén. Oktatunk, tanítunk hitet. És az történt, hogy a sötétséggel, bűnökkel, múltbeli bajokkal terhelt emberek, lelkek lettek részévé az egyháznak ma is, mert hogy nem történt meg ez a teljes átalakulás, megtisztulás, lerendeződés. És így ebből egyre inkább kiveszett a krisztusi jelenlét gyakorlása, lett az egyház egyre inkább egy ütközlő intézmény, közbenjáró áldozó papsággal és rituálékkal. Így gyengült meg és fakult meg a keresztség, mint krisztusi identitásunk alapja. A megtérésnek, a gyógyulásnak, a szabadulásnak, a megszentelődésnek az alapja. És mégis ebben van az identitásunk. És éppen ezért igaz, hogy amikor mi itt a gyógyulásról beszélünk, végig a keresztség nagy titkáról beszélünk. Hol tartok? Azt mondtam, hogy rövid leszek, kevesebb papírom van, de mégse találom. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, a keresztség munkája. Pál, hogy a római levélben olvastunk egy részt, a korosi levélben is ehhez hasonlóan ír a keresztségben történő valóságról. Korossé 2.12.14. 228. oldal. Valaki kérte, hogy mondjam. Korossé 2.12.14. 228. oldal. A keresztségben vele együtt, Jézussal, eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Tehát mit mond itt is Pál? Vele együtt meghaltunk, vele együtt van új életünk. Életünk Krisztus feltámadásának erejében és valóságában való élet, ha az igazi középpontból belőle élünk. Ez az isteni születés és jelenlét, a Krisztus valósága bennünk és közöttünk azonban nem akadályozza Pált abban, hogy a kolossébelieket és ugyanígy más gyülekezeteket is arra szólítsa fel, hogy komoly döntések és cselekvések által munkálják ki a keresztségben kapott titkot. Ha csak ezt a levelet nézzük, az 3. fejezet 5. versétől így ír. Miután elmondja, hogy vele együtt meghaltatok, vele együtt feltámadtatok, utána azt mondja, öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami báványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. És utána megint öltsétek tehát magatokra, amit az úrvacsoránál szoktunk mondani, nem véletlenül, a jóságot, alázatot, szerítséget, és így tovább. Pál azt mondja, hogy Bár ez megtörtént, mégis azt mondja, hogy ti pedig vessétek le, öljétek meg. Tegyétek bele a keresztségbe Jézus halálába, ti magatok. Azt, amiről felismeritek, hogy rossz, régi, istentelen, és öltözzétek fel Krisztust, az igazat és a tisztát. Mindezeket tehát e szerint mi tesszük, mi kell, hogy megöljük, halálba adjuk. Azt a bűnt, ami bennünket a leginkább megkötöz vagy jellemez, kinek-kinek más, paráznaság, tisztántalanság, szenvedély, gonosz kívánság, kapzsiság, gyűlölet, bosszuszom, önsajnálat, irítség, és így tovább. Persze azért tudjuk mi ezt levetni vagy megölni, mert ehhez adatik a kegyelem, a Szentlélek jelenléte és ereje, mert Krisztus bennünk él, mert vele együtt meghaltunk és feltámadtunk. De a te határozott döntésed, akaratod és odaszánásod nélkül kevés történik meg. Idézet. Amint a keresztséggel, úgy van ez a gyógyító imádsággal is, ami valójában a keresztség munkájának része. Belépünk a gyógyító imádságba, amint vagyunk, és új emberként jövünk ki belőle. Ebben az eseményben az akaratunk is részt vesz, van, amit mi teszünk, megöljük a bujaságot, levetjük mindazt, ami mocskos és tisztátalan, és felvesszük az újat. Természetesen az ő jelenlétében adatik a kegyelem ezek megcselekvésére, de mi tesszük. Feltétlenül ne essék, nem az üdvösséget tesszük mi. Az, hogy Krisztus kegyelemből bejön az életünkbe, semmit nem teszünk. De hogy utána hogyan éljük ezt meg, abban a kegyelem jelenlétében szerepünk van. Azaz, nem várhatod a csodát abban az értelemben, hogy valamilyen nyilvánvaló, de sok papírom van. Nyilvánvalóan bűnös, akár szokássá lett cselekedetben, úgy jössz Isten elé, vagy egy csoport elé, vagy egy lelki gondozó, egy lelkész elé, hogy itt vagyok, Uram, ha tudod, tedd meg, mert én biztos nem fogom, és nem tudom megtenni. Vannak dolgok, amikkel kapcsolatban nem jöhetünk úgy Isten elé. Akarod, vedd el. Vedd el, vedd el, vedd el. Mert mi van e mögött? Mi lehet e mögött? Az lehet e mögött, hogy lényegében te nem is akarsz megtérni ebből a dologból. Ha csoda történik, rendben, jó, mondod. De igazából valahol nagyon-nagyon mélyen te nem akarod ezt a halálba adni. Nem akarod ezt levetkőzni. És ezért annyira könnyen azt mondjuk, hogy hát Uram, vedd el, hát hányszor kértelek, hát még mindig így van, hát én kértem, hát ha nem segítettél, akkor persze, hát akkor miért ne tenném, hát végül is te vagy a hibás. Na most, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy közben a mi életünk nyomorodik meg, és fosztódik ki. Isten jelenlétében, Isten erejével, az ő kegyelme által van, amire igaz, hogy nekünk kell néven nevezni, nekünk kell halálba adni, ami bűnös, ami görbült, ami torz, ami hamis, és látni fogjuk a lelki szemeinkkel, hogy ez megtörténik. Ez a keresztség aktualizálása. Még egy dologra akarom felhívni a figyelmet, akkor is fontos a te akaratod, elhatározásod és cselekedeted, ha világosan látod, hogy ennek a bűnös beállítottságnak, hozzáállásnak, mintának az életedben a gyökere a sebzettséged, akár az ellened elkövetett bűnök. Ez nem ment fel. Holnap mondok még ilyen dolgokat, de például az, mondjuk, hogy valaki mindenkivel lefekszik, tehát nem bír nemet mondani. Lehet, hogy nagyon jól tudod, hogy ez hogyan van összefüggésében nagyon-nagyon mély szeretet hiányoddal, nagyon-nagyon mély magányosságával a lelkednek, amelyről talán azt is tudod, mert látod, hogy ez pedig a gyermekkorodban a szüleidnek a felelőtlensége vagy nehéz helyzete van mögötte, hogyan megy ez vissza családi traumákra. És ez azt jelenti, hogy hát, hogy én azért vagyok ilyen, mert velem ez történt. És ilyenkor ugye, hát mivel mi sebzett, összetört emberek vagyunk, miből jöttünk, mit kaptunk, hát Uram, vedd el, de nem veszed. Ezért valahol megbékélünk ezzel. A gyógyulás azt jelenti, hogy ebből megtérünk, és ezt a halálba adjuk, hogy aztán a Szentléleknek a gyógyító ereje mélyebbre tudjon jönni, és gyógyítani is tudjon. De még nem akarunk ebből megtérni, és ezt nem vagyunk készek a halálba adni, addig nem fog tudni mélyebbre jönni, és mélyebben érinteni bennünket a Szentlélek gyógyító jelenléte. Értjük? Nincs olyan, hogy azért, mert én ezt kaptam, igazságtalan volt velem az élet, vagy Isten, vagy a szüleim, vagy a sors, ezért és ezért én ilyen lettem, én kértem az Urat, nem vette, hát akkor ebben élek. Élhetünk ebben, csak ez egy üres, kifosztott élet. Vagy az, hogy mindent kontrollálni akarsz magad körül, ezért szeretetlen és követelődző vagy, lehet, hogy abból fakad, tegnap erről beszéltem, hogy valami súlyos veszteségért, tehát összeomlott a biztonsági érzeted. De ezek a mélyebb sebek, átélt veszteségek, az ellened elkövetett bűnök semmiképpen sem mentenek fel az alól, hogy ezekből fakadó bűnös élítvetelből megtéri, azt halálba ad. A gyógyító imádságban tehát mi is kell, hogy cselekedjünk, ilyen értelemben, ahogy mondtam, részt vesz benne az akaratunk. Egy olyan példa, amit ahogy Eszterrel együtt imádkozunk alkalmanként emberekért, de ez egy ilyen százszor visszatérő példa, amikor oda jutunk, hogy valakinek meg kell bocsátani. Átbeszéljük, az illető megérti, és kész rá, hogy kimondja a megbocsátást valakire, valakivel összefüggésben, aki nagyon-nagyon mélyen megbántotta. És akkor imádkozunk, és az illető úgy imádkozik, hogy és Uram, tök őszintén, szeretnék neki megbocsátani, segíts, hogy meg tudjak bocsátani. Imádkozik, ámen, és akkor vagy Eszter, vagy azt mondjuk, ez nagyon jó volt, de most akkor bocsáss meg. És ne azt mondd, hogy szeretnék neki megbocsátani, meg segíts, hogy meg tudjak bocsátani, hanem mondd azt, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében megbocsátok, és elengedem, és a halálba adom azt, amit ő ellenem elkövetett. Ez a keresztség munkája. Amikor az akaratunkat be kell vonni. És nem azért, általában azért mondjuk, hogy szeretnék megbocsátani, vagy segíts megbocsátani, és ez jogos is, mert érezzük, hogy na jó, de hát ez nem fog elmenni, ez a fájdalom, ez a rossz érzés, meg a következményei. Nem fog így elmúlni másnapra. Ezt így megsejtjük. És ezért inkább így imádkozunk, mert azt gondoljuk, hogy akkor lesz ez teljes, hogyha majd elmúlt az az érzés. De nem, mert hogyha megbocsátunk és halálba adjuk, lehet, hogy másnap újra érzem a haragot, a megbántottságot. De megtettem, halálba adtam. Újra megteszem, újra. Mint hogy a keresztség egyszer és mindenkorra meghaltunk és feltámadtunk, megmosattunk, az úrvacsora újra és újra megéljük, újra és újra odahozzuk magunkat, újra és újra megöljük a bűnt, újra és újra felöltözzük Krisztust. Egyszer megtörtént, egyszer és mindenkorra újra és újra és újra és újra kimunkáljuk. Egyszer és mindenkorra igenis szakítottam vele, a halálba adtam, megtértem ebből, vagy megbocsátottam. Igen, de utána újra és újra meg kell ebben állnom, meg kell ebben maradnom addig, ameddig aztán nem leszek teljesen szabad. És az ilyen dolgokban idővel gyógyulunk és szabadok leszünk. Nem azt mondjuk, hogy szeretnék szabad lenni a felismert görbültségemből, hanem azt mondjuk, hogy megtagadom a báványimádást, bocsánatot kérek ezért, Uram, odafordulok hozzád, elfordulok a hamis jelenléttől, és követlek téged. Persze utána ebben meg kell állnunk, és ki kell tartanunk. Erről lesz szó majd később. Jó. Most imádkozni fogunk a következő módon. Ezt felolvasom újra ezt az idézetet. Jó? Most már jobban értjük. Az imádságban történő lelki és érzelmi gyógyulás, az emberi szív csodás természet feletti újraértelmezésében történik, amely során helyreáll szívünkben a valóság bibliai inkarnációs képe. Tehát azért imádkozunk, hogy a keresztséget, a keresztségünket, a Jézussal való meghalást és feltámadást, mint ami az isteni valóságnak a bibliai inkarnációs képe, ez járjon át bennünket. Ezen keresztül a Szentlélek ereje és valósága munkálkodjon bennünk, írja újra azt, ami a szívünkben van, ott, ahol erre szükségünk van. Isten elé fogunk állni, és ilyen értelemben csodát kérünk tőle. És ehhez majd Jézus megkeresztelkedésének a történetét olvasom fel, és imádkozzuk végig. Azt kérem, hogy majd legyetek csendben, vagy csukott szemmel imádságban. Amikor Jézus eljön a Jordán mellé, és keresztelő János megkereszteli, azaz Jézus besüllyed a vízbe, eltűnik a víz alatt, meghal, jelképesen, hogy aztán feltámadjon új életre. Ugye, ami Jézussal megtörténik a keresztségben jelképesen, az megtörténik vele valóságosan a kereszten, meghal, alászáll a poklokra, és feltámad a harmadik napon. És az imádságban azt fogjuk elképzelni, és abban jövünk Isten elé, hogy azon a területen, ahol felismertük, hogy érintve vagyunk, meghalunk Jézussal együtt. Egészen konkrétan magadban dobáld be a vízbe, magaddal együtt a halálba mindazt, ami hamis, ami bűn, ami tisztátalan. Hogy aztán utána feljöjjünk a vízből, Jézussal együtt az új életre, és mindeközben aztán, amikor Jézus feljön a vízből, akkor azt mondja, az történik, azt olvassuk, hogy azt mondja az Atya, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Hogy itt meg fogunk állni az imádságban, csendben leszünk, hogy mi az, amit Isten mond nekünk, vagy milyen képet ad nekünk. Ezt a képet, ezt úgy képzeljétek el, hogy ez nem egy ilyen mozikép, vagy nem is tudom, ez a szívednek a képe arról, hogy Isten mit végez. Hogy most gondolkodtam, eszembe jutott az, hogy amiről Alfán szoktam beszélni, amikor meghalt az édesanyám, és ugye abban ez már 20 éve volt, és azon a nyáron magamba zártam a sérülést, a sebet, és aztán azon a nyáron egy gyülekezetben voltam Angliában, ahol Isten nagyon sokat gyógyított, és dicsőítésben éltem át, ahogy gyógyít, ahogy érint. És akkor harmadéves teológus voltam, tehát készültem a szolgálatra, és ebben is nagyon felkent, felhatalmazott ott Isten. És utólag jöttem rá, hogy volt bennem egy ilyen, újra és újra értem vissza, hogy volt bennem egy olyan, csak itt tudom mondani egy kép, hogy ott áll Jézus, én ülök, és csak így nyújtja a kezét, és Jézus elindul, és én megyek utána. Nem nekem kell előmenni, meg küzdeni, meg harcolni, hanem újra és újra ez jött elém. Ez a gondolat, ez az érzés. Ez valahol akkor, ez a képszerű dolog lefestette nekem, hogy hol vagyok én, hol van Jézus. És ez úgy velem volt egy ideig. Én nem vagyok ilyen nagyon képi gondolkodású valaki, azért mondom el, hogy ez inkább egy ilyen gondolat volt, egy ilyen érzés, hogy Jézus jön, és engem hív, és megyünk. És ez nagyon gyógyító volt. Tehát azért mondtam ezt csak a példát el, hogy amikor azt mondom, hogy akkor Isten elé jövünk, és azt mondom majd, hogy hallgassuk, hogy mit mond Isten, milyen gondolatot helyez a szívünkre, vagy milyen igét helyez a szívünkre, vagy milyen képet ad nekünk, akkor erről beszélek. Egy ilyen egészen természetes módon, hogy az ember elgondol dolgokat, és ahogy imádságban ugye elé jönnek dolgok. Ez azért fontos, mert ebben az egész újraírásban, hogy az Isten szent lelke újraírja az ő valóságát a mi szívünkben, ebben nagyon döntő, hogyha utána kijövünk, és kapunk Istentől egy gondolatot, egy igét, egy üzenetet, akár egy képet, mert az egészen személyesen a miénk. És utána az nagyon meghatározó lesz, akár hosszú ideig abban, hogy hogyan gondolkodom én magamról, értitek? Akkor az a kép lesz a meghatározó. Még egy utolsó dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy ha valakiben, amíg így imádkozunk, rossz kép jön elő, akkor ne jegyen meg.
Imádkozunk Jézus jelenlétért és oltalmáért. A rossz kép lehet a szívünknek a sebzettsége, törtsége. Kérjen majd imádságot, szóljon, ha ez nehéz. Nem, ne ijedjen meg, jó? Tehát szóljon, jelezze, nem itt utána akár, nem kell megijedni. Jó? Tehát a beteg szívünkből jöhetnek fel rossz képek. De mi Isten szent lelkét hívjuk pont azért, hogy ezt újra írja.